A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Ázsiai túrán az unió vezetői. Átfogó kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Japán között. Új piaci lehetőségek magyar élelmiszergyártóknak, valamint az Európai Bizottság tervei a támogatási pénzekkel. Témák az Európai Idő mai adásából. 2018. július 21-én munkatársaim nevében is jó reggelt kívánok, Nárai Balázs vagyok. Tartsanak velünk! A világkereskedelem több mint harmadát fedi az a szabadkereskedelmi megállapodás, amit a héten írt alá Japán és az Európai Unió. Brüsszel számára a kútba esett transzatlanti megállapodást, míg Japánnak a szintén meghiúsult csendes-óceáni megállapodást pótolja a mostani. Mindkét kudarc oka az Egyesült Államok visszalépése volt. A Japánnal kötött megállapodás részleteiről Udvarhelyi Tibort hallják Brüsszelből.
We are taking our strategic partnership to a new level.
Landmark moment for global trade.
Nem fukarkodtak a nagy szavakkal az Európai Unió és Japán által kötött szabadkereskedelmi és partnerségi megállapodás aláírása után az uniós vezetők. De a japán miniszterelnök sem. Manapság egyre nagyobb aggodalom övezi a növekvő globális protekcionizmust, mondta Abe Shinzo. Ennek ismeretében van rendkívüli jelentősége annak, hogy Japán és az EU üzenetet küld a világnak a szabad és tisztességes kereskedelem fontosságáról, tette hozzá a japán kormányfő. Az 500 milliós lélekszámú Európai Unió és a több mint 100 milliós Japán együtt a világ bruttó nemzeti termékének csaknem egyharmadát állítja elő. Kettejük kereskedelme, az export és az import együttesen évi 137 milliárd euró. Ezt a forgalmat eddig 1 milliárd eurónyi vám terhelte. Ennek 95%-a megszűnik, ha az egyezmény hatályba lép, és idővel 99%-ra nő majd a vámmentes kereskedelem. Egy kivétel is marad. Japánba ugyanis egy helyi törvény értelmében nem lehet rist exportálni. Az eltörölt vámok összege azonban még így is olyan magas, hogy a felszabaduló pénzből az exportőrök szinte automatikusan 14 ezer munkahelyet teremtenek majd Európában, mondta az aláírás után Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A most aláírt egyezmény túlmutat a mi határainkon, folytatta Juncker. Együtt, csöndesen kifejezzük egyetnemértésünket, és véleményt nyilvánítunk a szabad kereskedelem jövője mellett. Azt mutatjuk meg, hogy erősebbek vagyunk, és jobb életet élhetünk, ha együtt dolgozunk, mondta a bizottság elnöke. Ezen Juncker egyértelműen a Fehér Háznak üzent, hiszen Donald Trump egyik első intézkedése az volt, miután elfoglalta hivatalát, hogy leállította az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi egyezmény több éve zajló előkészítő munkálatait, és az EU magas kereskedelmi többlete miatt vámok bevezetéséről döntött számos európai exportcikkre. Az intézkedések szinte már kereskedelmi háború képét vetítették előre a világgazdaság két legerősebb szereplője között. Az új amerikai adminisztráció az európaival egy időben a Japánnal másfél éve zajló szabadkereskedelmi tárgyalásoknak is véget vetett. Ezért beszéltek az aláírás után szuperlatívuszokban a résztvevő politikusok. Mert úgy gondolták, példát mutattak Amerikának. Az Egyesült Államok ugyanis sutba dobta a szabadkereskedelmet, és vámot vetett ki az európai termékekre, mert magas a hiány. Megtehette volna ugyanezt Európa is Japánnal, mert negatív a kereskedelmi mérlege. Brüsszel mégsem a vámok fegyveréhez nyúlt, hanem a meglévő kereskedelmi akadályok lebontásától reméli, hogy a kétoldalú árucsereforgalom kiegyenlítődhet.
We are putting in place the largest bilateral trade deal ever.
Az eddigi legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodást írtuk alá, mondta az Európai Tanács elnöke Donald Tusk. Óriási stratégiai jelentősége van ennek a lépésnek a szabályokon alapuló nemzetközi rend megőrzése érdekében, olyankor, amikor egyesek épp ezt a rendet kérdőjelezik meg. Az aláírás legnagyobb haszonélvezője az európai mezőgazdaság lehet, hiszen korlátok nélkül exportálhat a legfizetőképesebb, legerősebb ázsiai piacra, amely egyébként már eddig is az európai tejipari ágazat legnagyobb importőre volt. csak hogy a sajtokat közel 30, a bort pedig 15%-os vám terhelte. Ennek azonban vége. A japánok közben az autóikat adhatják majd el Európában az eddigi 10%-os felár nélkül. Win-win, ahogy az aláírás után elhangzott, vagyis mindenki nyer. A Japánnal kötött uniós szabadkereskedelmi egyezmény számunkra is előnyökkel járhat, hiszen Magyarország részesedése a Japánnal folytatott uniós kereskedelemből magasabb, mint hazánknak az Európai Unió gazdaságában elfoglalt súlya. Számokban, míg az EU bruttó hazai termékének, a 28 ország GDP-jének 0,8%-át adja a magyar gazdaság, a Japánnal folytatott 137 milliárd eurós éves kereskedelmi forgalom 1,3%-a, összesen csak nem 1,8 milliárd euró zajlik hazánkkal. Vagyis a magyar gazdaság számára arányaiban Japán fontosabb, mint a többi uniós ország esetében. Japán Magyarország hetedik legnagyobb kereskedelmi partnere az unión kívül, 483 magyar vállalkozás exportál a Szigetországba, és ez közel 17,500 magyar munkahelyet jelent. Az 5 éves tárgyalás sorozat után Tokióban aláírt egyezmény Donald Tusk szerint egy kis fény a nemzetközi politika egyre növekvő sötétségében, és bebetonozza Európa és Japán barátságát. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a világ második és harmadik gazdaságának összekapaszkodásától lépéskényszerben érzi-e magát Amerika, a legnagyobb gazdaság. És ha lép, az előnyös lesz az unió számára, vagy csak tovább keményíti Donald Trumpot. Június 25-én, amikor Jean-Claude Juncker a Fehérházba látogat, talán majd kiderül.
A bizottság és az Európai Tanács elnöke nem csak Tokióban járt a héten, de részt vettek az Európai Unió-Kína éves csúcs találkozón, amelyet a kínai miniszterelnök arra is felhasznált, hogy üzenjen az Egyesült Államoknak a közöttük mélyülő gazdasági összecsapásban. Hamarosan Pessut Tamás közgazdász, a Corvinus Egyetem nemzetközi igazgatójának elemzését hallják. Vajon az a tény, hogy az Európai Unió vezetői közül az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke is Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet-Ázsiában tárgyalt és fontos megállapodásokat, illetve tárgyalásokat tartottak és megállapodásokat kötöttek, az a véletlen műve, vagy pedig lehet-e látni egyfajta keletre való fordulást, keleti nyitást az Európai Unió gazdaságpolitikájában legalábbis? Ugye Japánnal aláírták a szabadkereskedelmi megállapodást, és Kínával pedig az éve Európai Unió-Kína csúcs találkozót tartották, ahol azért a kereskedelem új alapokra helyezéséről is szó volt. Tehát vajon van egy trend, vagy ez most csak így a véletlen, hogy Japán és Kína egyszerre került az úti célok közé?
Véletlenek nincsenek, ráadásul meg lehet figyelni azt, hogy a világgazdaságon belül, vagy a világrenden belül egy átalakulást tapasztalható, és ennek egyik fontos eleme az, hogy a gazdasági erőpólusok hogyan változnak, és a gazdasági erőpólusokhoz hozzá tartozik a kereskedés, a kereskedelem is. Nem véletlen az, hogy a szabad kereskedelemnek a hangsúlyozása, vagy a kereskedelmi háborúnak a kirobbantása az ennyire központi téma a mostani gazdasági politikai diskurzusokban. Ráadásul, hogyha egy kicsit ezt egy tágabb keretbe szeretnénk behelyezni, akkor nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy amikor kereskedelemről beszélünk, akkor itt nem csak arról van szó, hogy áru és szolgáltatások mozognak két ország között. Tehát, hogy ez nem csak egy egyszerű export-import, ez ennél lényegesen több, ez egyfajta stratégiai döntés is a résztvevő államok vagy a résztvevő régiók részéről. Ugye azt lehet látni már a történelmi tapasztalatok alapján, hogy a kereskedelem politikán keresztül de nagyon sok hatást lehet kifejteni egy országra, egy régióra. Tehát ki lehet zsákmányolni, lehet fejleszteni, fönn lehet tartani függést is, tehát nem véletlenül alkalmazzák kereskedelem politikát is egyfajta nagyhatalmi politikaként. És hogyha most megnézzük ezt a japán ügyet, vagy a kínai ügyet, akkor az például egyértelműen látszódott, hogy a japán szerződésnek a megkötése, ahol egyébként még a ratifikálás hátra van, az annak hatására is felgyorsult, hogy az amerikai adminisztráció, illetve az új amerikai elnök ugye kirobbantotta ezeket a kényes kereskedelmi témákat, és ennek hatására van egy egy igazodási folyamat a többi világgazdasági szereplő részéről.
Meghiúsult a Transpacific, tehát a csendes-óceáni gazdasági vagy kereskedelmi térség, és az Európai Unió felé pedig a transatlanti kereskedelmi megállapodás. Ez akkor siettette? Motorja lehetett annak, hogy minél gyorsabban megkösse az Európai Unió, és legalább Japán ezt a megállapodást, ami ezek után az Európai Unió számára az eddigi legnagyobb mértékű hasonló kereskedelmi, átfogó kereskedelmi megállapodás.
Azt hozzá kell tenni, hogy itt a nagyhatalmak, vagy a meghatározó gazdasági pólusok részéről egy igazodási folyamat van. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok valamilyen álláspontot képvisel, és az, hogy egy ezzel nem egyetértő álláspontot képvisel a többi nagyhatalomnak a meghatározó része, az értelemszerűen kovácsolhat szövetségeket, vagy például felgyorsíthatja ezeket a folyamatokat is, ugye, amik az elmúlt időben megakadtak, vagy nem a megfelelő ütemben mentek előre. Ráadásul itt azért azt is hangsúlyozni kell, hogy ez kihatással lesz az amerikai intézkedésekre is, mert hogyha most csak az Európai Unió és a Japán között megkötött egyezményt nézzük, akkor ez egy óriási terület, hogyha a számokra ránézzünk. Tehát ez a GDP-nek, a globális GDP-nek körülbelül a 30%-a, a világkereskedelemnek több mint az egyharmada, körülbelül 37%-át teszi ki ez a forgalom, ami az Európai Unió és Japán között van. És talán ami még fontosabb, az gazdaságpolitikailag, hogy a úgynevezett high-tech kereskedelemnek a legjelentősebb része, tehát közel a kétharmada, az a két régió, vagy tehát az Európai Unió és Japán között fog zajlani. Tehát értelemszerűen, hogyha nem szeretnének hosszabb távon versenyhátrányba kerülni más országok, más régiók, akkor nekik is lépniük kell. Tehát nem biztos, hogy ez a háborús retorika, vagy háborús alapállás, hogy ez fenntartható lesz.
Tehát akkor, hogyha mondjuk magunk elé képzeljük a világ térképét, és azon nyilakkal a kereskedelem irányait, és a nyilak vastagsága jelzi a kereskedelem mértékét, mennyiségét, volumenét, akkor az a nyíl, ami az Európai Unió és Japán között szerepel, az jóval vastagabb lesz majd, és ezáltal valahogy a teljes világkereskedelem folyamataira, illetve ábrájára hatással van, tehát azért azokat a többi nyilat is mondjuk így, hogy kicsit módosíthatja?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy csökkenti, felszámolja azokat a költségeket és az akadályokat, amik korábban voltak, tehát hogy az áramlást azt lényegesen könnyebbé teszi. És ugye itt nem csak Japán a lényeg, hanem Kína, vagy lehetne mondani, hogy egész Ázsia, de talán ez volt az első kérdés is, hogy ugye mi lesz a hatása az amerikai intézkedéseknek, és ez alapján, vagy legalábbis a mostani tendenciák alapján az nagy valószínűséggel állítható, hogy inkább egy eurázsiai gazdasági kereskedelmi térségnek a kialakulása az, ami jelenleg látható, vagy napirenden van. Tehát az Európai Unió és az ázsiai vezető hatalmak, az ázsiai meghatározó gazdaságú országok közötti gazdasági kereskedelmi együttműködés az valószínűleg rövid középtávon az erősödni fog.
Feltétlenül még Kínáról beszéljünk egy szót, de még a japán megállapodásnál maradva azt lehet olvasni, hogy itt az európai vegyipar exportja 22%-kal, a gépgyártásé 16%-kal növekedett. Jelentős növekedésre számítanak Európában a sajt, vagy a bor, vagy éppen különféle hústermékek exportjában, hiszen ugye a vámok azok csökkennek, vagy teljesen megszűnnek. Másik oldalról...
Van, mondjuk a bor és a sajt esetében ott szinte nullára csökken, a húsoknál ott meg jelentősen csökken.
Igen, és a másik oldalról pedig Japán autógyártása profitálhat belőle, mert ott viszont teljesen megszűnik a japán autók importvámja. Nos, ezek a számok, ezek így alakulhatnak? Tehát 22%, 16% és az Európai Bizottság elnöke 14 000 új európai munkahelyről beszélt, amely a így növekvő kereskedelemnek, illetve így növekvő keresletnek betudható majd.
Ez mindig az aktuális állapotot tükrözi, tehát hogyha változik a fogyasztóknak a magatartása, vagy más jellegű kocsikat kezdenek el vásárolni, vagy egy adott országban átalakul a gazdaságnak a szerkezete, akkor értelemszerűen máshogy érintheti ez a kereskedelmi megállapodás az adott országot. De hogyha mostani állapotból indulunk ki, és akár az Európai Uniót nézzük, vagy azon belül Magyarországot, akkor az, hogy például a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, és mondjuk a gyógyszeripar felé egy nagy nagyobb nyitás elképzelhető, az valószínűsíti, hogy igen, ezekben a szektorokban itt egy újabb kitörési lehetőség van. Exportpiacok tekintetében kapacitást lehet növelni, tehát hogy a volument azt lehet emelni.
És az előbb említette, hogy itt érdemes a régiót egységesen tekinteni, és aztán két régiót egységesen, egyfajta euroázsiai kereskedelmi tér, hogyha most ennek a kínai pillérét nézzük, Kínát nézzük, akkor az Európai Unió Kína csúcson vajon mi az, amit ki lehet emelni? Ugye a csúcs előtt lehetett olvasni arról, hogy Kínának az a törekvése, hogy maga mellé állítsa az Európai Uniót az Egyesült Államokkal való kereskedelmi vitájában, de hát ilyen értelemben elköteleznie magát az Európai Uniónak, hogy az Európai Unió nem nagyon szeretné világosan elkötelezni magát Kína mellett, hiszen a kínai kereskedelem politikával kapcsolatban is vannak vitái.
Először is az nagyon fontos kiemelni, hogy Kínának is érdeke az, hogy az Amerikai Egyesült Államokon kívül legyen meghatározó gazdasági pólus, tehát az, hogy az Európai Unió ez egy erős és egységes övezet legyen. Na ugye az már egy másik kérdés, hogy vannak érdekellentétek, érdekkülönbségek, de vannak olyan dolgok, ami mellett pedig a két nagyhatalom az tud szövetkezni. Például egyébként az egyik ilyen az, hogy ne a kereskedelmi háborúnak az irányába menjenek el, hanem a világkereskedelemnek a megreformálásában. Ugye ebben egyet lehet érteni, de amikor az ördög az mindig a részletekben rejlik, amikor előjönnek a kényesebb kérdések, tehát például a szellemi tulajdonnak a védelme, vagy a technológiai transfereknek a kérdése, ott lehetnek, sőt vannak is nézeteltérések a különböző szereplők között. Éppen ezért itt a megoldás az csak abban rejlik, vagy legalábbis az lenne a kívánatos, hogyha ezek a nagy hatalmak, ugye Kína, Amerika Egyesült Államok, Európai Unió, Oroszország, Japán, mondjuk ezek a legfontosabbakat említve, hogy rendezett körülmények között, tehát például mondjuk a WTO keretein belül valamilyen reformokat véghez tudjanak vinni.
Ön el tud képzelni az Európai Unió és Kína között valamilyen módon egy hasonló jövőben, középtávon mondjuk egy hasonló megállapodást, mint amit Japánnal kötött az Európai Unió? Kína egy sokkal komplexebb, más politikai rendszerről beszélünk. Tehát Japán azért, ha nem is földrajzilag, de valahol a nyugati világhoz tartozik, vagy a fejlett világhoz tartozik. Kína a feltörekvő világhoz, hogyha annak az egyik első képviselője is.
Ugye egy dolog beszélni valamiről, és más dolog csinálni valamit. Tehát a kínaiak sokat beszélnek a szabadkereskedelemnek a fontosságáról, de hogyha arról van szó, és ugye ezt az Európai Unió vezetői meg is fogalmazták kritikaként, amikor gyakorlati lépéseket kell tenni, tehát például mondjuk megnyitni a piacokat az Európai Uniós, európai cégek előtt, ugye akkor már nem olyan dinamikus az előre menetel. De hogyha hosszabb távon nézzük, akkor én ezt el tudom képzelni, sőt egyébként a legkívánatosabb forgatókönyv az lenne, hogyha a három nagy pólus között, tehát hogy a transatlanti kapcsolatokban ugye az ilyen befagyott TTIP után valamiféle újfajta szabadkereskedelmi megállapodás létrejönne, tehát az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között, és ezen kívül pedig az Európai Unió és Kína között is legyen, tehát hogy a három legfontosabb szereplő között legyen a szabadkereskedelemben valamiféle előre tekintő elmozdulás. De a jelenlegi állapotok mellett ugye ez nem a nagyon közeli jövőben valószínűsíthető, de középtávon ez kívánatos.
Ön az Európai Időt hallgatja.
Az Európai Bizottság bizony nem bánt bőkezűen Közép-Európával, amikor a következő 7 éves költségvetés tervezetét kidolgozta. A régió országai 23-24%-kal kapnak kevesebbet, mint jelenleg, míg a déli válságországok, Görögország, Olaszország, Spanyolország kedvezményezettek lehetnek. De nem ez az egyetlen vitáspont az Európai Bizottság tervezetében. Erről kérdeztem Mark Lömet, a testület regionális politikáért felelős főigazgatóját, aki a héten Budapesten egyeztetett és tárgyalt a kormányzat képviselőivel is.
In May, the European Commission announced the new priorities and changes.
Májusban az Európai Bizottság bejelentette a kohéziós és regionális politika új prioritásait, a változásokat a 2021-2027-es időszakra. Összefoglalva, melyek a fő prioritások és változások az alapok karakterében, és abban, hogy miként lehet majd elérni a támogatási pénzeket.
Our overall budget proposal does foresee for cohesion policy specifically some belt tightening and an overall reduction in real terms.
Az átfogó költségvetési javaslatunk a kohéziós politikában némi nadrágszíj húzást tartalmaz. Reál értékben ez 10%-ot jelent a jelenlegihez képest. Továbbra is szem előtt tartjuk a fő célt, vagyis a legszegényebb régiók és tagállamok felzárkóztatását az átlaghoz. Nyilvánvalóan a költségvetés nagy része ezekre a szegény régiókra és tagállamokra koncentrál majd. A borítékban lévő összeg háromnegyede nekik jut majd, 1%-kal több, mint most. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy a fókuszt a technológia és innováció, digitalizáció fejlesztése felé kell fordítani. A gazdaság modernizációja ennek a lényege, és javaslatunk arról szól, hogy a pénzek egy meghatározott minimum hányadát erre kell fordítani. Ez elismerten szól arról is, hogy kissé elmozdulunk a nagy infrastruktúrális fejlesztések, például az autópályaépítések felől, amelyeket nagy mértékben támogattunk Magyarországon is az elmúlt 15 évben, a gazdaság termelékenysége irányába.
Ami természetesen a szallagcímekben szerepelt Magyarországon és Közép-Európában, hogy ez a nadrágszíj meghúzás a régiót az átlagosnál nagyobb mértékben érinti. Arányosan nagyobb lesz a csökkentés a fejlesztési pénzekben. Kevesebbet kapnak.
And in the case of Hungary, what we are proposing would mean a 24% cut.
Így igaz, hogy egy átlagosan 10%-os csökkentésről beszélünk, ami például Magyarország esetében 24%. Hogyan is lehet ezt megmagyarázni? Van néhány indok. Az első, hogy figyelembe kellett vennünk az elosztási módszertan alapján, hogy Magyarország más tagállamokkal együtt jelentékeny előrelépést mutat az európai átlaghoz képest. Az elmúlt 7 évben bizonyos mértékig közeledett az unió átlagához. Magyarország, ha nem tévedek, 63%-ról az uniós átlag 69%-ára zárkózott. A másik dolog, amit szintén számításba kell vennünk, az az, hogy Magyarország ebben a ciklusban és az azt megelőző 7 évben egy nagyon kedvező helyzetben volt. Mindkét időszakban a GDP-hez képest a legnagyobb támogatást kapta az uniós tagállamok közül. Tehát igen, lehet, hogy 24%-os vágásról beszélünk Magyarországnál, de összességében egy nagyon magas szinthez képest.
Hungary, but from a very, very high level overall.
The argument was in Hungary that it.
A magyar érv az volt, hogy nem feltétlenül jó motiváció, hogyha jól teljesítő országoktól vonnak el.
Get less.
This is an argument which Hungary used.
A legutóbbi tárgyalásokon Magyarország ugyanezt az érvet használta másik irányból, arra hivatkozva, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt. Végül is elfogadást nyert, hogy azok a tagállamok, amelyek recesszióba kerültek a korábbi években, magasabb támogatást kapnak, mint mások. A tagállamoknak néha nagyobb és több nehézséggel kell szembenézniük, néha pedig jobb időszakban vannak, és most Magyarország nagyon jól teljesít, aminek nagyon örülünk, de ez nem volt mindig így.
Itt Budapesten a tárgyalásain elfogadásra, megértésre találtak ezek az érvek, amelyeket most említett.
I think we really had some very good and intensive talks, and I also think that.
Én azt hiszem, hogy nagyon jó és intenzív megbeszéléseink voltak. És azt is gondolom, hogy voltak újdonságok is abban, amiket a magyar fél az Európai Bizottságtól hallott. Értem én is, hogy a magyar kormányzat természetszerűleg nem jutna arra a megállapításra, amit mi is képviselünk, ugyanis mi az összes tagállam helyzetét összességében nézzük. Az pedig nyilvánvaló, hogy a magyar kormány a magyarországi helyzetet tekinti elsődlegesnek, és azt, amit ők Magyarország számára tartanak jogosnak. Szóval azt gondolom, hogy mindkét oldalnak nagyon hasznos volt, számunkra is, hiszen hallhattuk az itteni megfontolásokat. Végső soron pedig így alakulhat ki az a közös megértés a tagállamok között, amelyekben mindenkinek megvannak a maga saját szempontjai, és ahol el lehet mozdulni a konszenzus felé, amire végső soron szükség lesz majd az uniós költségvetés elfogadásához. A döntéshez majd egyhangúság kell, ezért konszenzust kell kialakítani.
Progressively consensus.
There is one more new aspect in the
Van itt még egy új szempont a javaslatban a következő több éves költségvetésre vonatkozóan. Ez pedig az, hogy összekapcsolnák az alapokhoz való hozzájutást valamilyen fajta demokratikus értékekkel, jogállamisággal. Nagyon sokan tartják ezt legalábbis furcsának, hogy a gazdasági tényezőt és egy teljesen más szempontot kapcsolnak össze.
No, we think that the mechanism we have proposed is one which has a strong intrinsic logic.
Nem, mi úgy gondoljuk, hogy a javasolt mechanizmusnak erős belső logikája van. Ez a belső logika pedig onnan jön, hogy a bizottság összességében felelős az uniós költségvetés jó felhasználásáért, és azokért a döntésekért is, amelyeket a tagállamok hoznak. És úgy látjuk, hogy ma ennek egy szelete hiányzik, mégpedig az, hogy az uniós költségvetést egy független bíróság is védje minden tagállamban. Egy olyan eljárást javasoltunk, hogy amennyiben bizonyíték érkezik arra vonatkozóan, hogy ez veszélybe kerül, nem csupán az Európai Bizottság, hanem nemzetközileg elismert testületek részéről is, akkor felfüggeszthetünk átutalásokat az uniós büdzséből a tagállam felé. A döntést az Európai Bizottság hozná meg, de ezt a tagállamok minősített többséggel megváltoztathatnak.
Ez azért érdekes, mert végső soron itt egyfajta politikai jellegű értékelésről van szó, és nem igazán exakt.
Ez egy meglehetősen kényes értékelés, valóban egészen biztos. Ezért törekedtünk arra, hogy a leginkább bizonyíték alapú legyen. Tudjuk, hogy egy nagyon kényes téma, ezért egyfajta kollektív tudásra támaszkodunk a megítélésben, ideértve a tagállamok kollektív tudását a miniszterek tanácsán keresztül.
Az európai idő mára letelt. Én pedig munkatársam Vízkeleti Gabriella nevében is köszönöm a figyelmet. Nárai Balást hallották. Töltsék kellemesen a hétvégét, és hallgassák a Kossuth Rádiót.
A Kossuth Rádió műsorát hallották. Mária Rádió.